Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten hozott mindannyiunkat, külön szeretettel köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium 9. A osztályos növendékeit, és mindazokat, akik szülőként, nevelőként velük együtt érkeztek ma közénk ide az Isten tiszteletünkre. Majd meghallgatjuk még az ő szolgálatukat Isten tiszteletünk későbbi részében. Most a 627. dicséretünket énekeljük, amely ebben a barna énekes könyvben van. A 7. dicséretünknek az első versét énekeljük. Ígéddel áldj meg bennünket, Urunk! És a 272. dicséretünk 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 272. dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
Szent az ő határa.
Gyertek fennállva, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 47. úrnapjának kérdését és feleletét Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvasra közöttünk. E kérdés az úri imádsághoz kapcsolódik.
Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved, azaz először is, add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Isten igéjére figyeljünk a továbbiakban, amely írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében. Pál apostol a korintusbeliekhez írt második levelében a 11. fejezet 16. versétől a 32. versig terjedő szakaszban eképpen ír. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kisé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul egy titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üd benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradtságban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem, ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Isten áldása, kegyelme kísérjen bennünket, s adja, hogy megérthessük hozzánk szóló ígéjét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk megszentelni a te nevedet, odafigyelni a te üzenetedre ebben az órában, amellyel keresel, tanítasz és intesz bennünket. Segíts is, hogy ne csak üres beszéd legyen a szánkból az az imádság, amelyet fiad által tanítottál nekünk, hanem hadd legyen ez életünké. Nem csak most, hanem minden időben. Légy irgalmas hozzánk, beszélj a mi nyelvünkön, értelmünk szerint, és azerint a szükség szerint, amelyre most szerinted a leginkább szükségünk van. Törd meg a mi szívünknek ellenállását, ragadj meg bennünket, figyelmünket, értelmünket, érzelmeinket, hogy a tieidé lehessünk. Köszönjük te neked azt, hogy veled minden a miénk. Köszönjük te neked azt, hogy te lehetsz a mi életünkben a legnagyobb nyereség. Engedd, hogy ezt fölismerjük, és engedd, hogy így tudjunk előtted megállni, hozzád sietni nagy hamarsággal, e mostani órában is, szívünkben és lelkünkben, mint hogy testileg már ide segítettél bennünket. Kérünk, áld meg a mi összejövetelünket, hogy ez szolgálhassa a mi üdvösségünket. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készüljünk. A 119. Zsoltárunk 18. és 19. versének éneklésével. A 119. Zsoltárunk 18. és 19. versét énekeljük. Vezess, hogy benned lejjem örömöm.
Hogy benned lejjem örömöm, mutasd meg parancsolat idősvényét, mert azokban igen gyönyörködöm, te rendelésédre hajtsad szívemet. Szent bizonyságét vigyem eszembe, és ne hagyj esnem telhetetlenségbe. Fordítsad el az én szemeimet, hiába valókat, hogy ne nézelek, a te utadban éltess engemet. Szolgáddal láttasd szent ígéretednek, bétöltés
Kedves testvéreim, Isten igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből szól hozzánk. A 12. fejezet 10. verséből. Pál apostol a második korintusi levél 12. fejezetének 10. versében ezeket írja. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvérek, elmondtuk azt, amikor a korintusi levelet kezdtük olvasni, és azon belül is ezt a második korintusi levelet, hogy az apostolt a korintusi gyülekezetben, amelyet nagyon szeretett, és ahol többször is megfordult, igen kemény bántások érték távollétében. És ezek közül talán az egyik legsúlyosabb dolog, amivel az apostolt vádolták, az, hogy ő valójában nem is apostol. Valójában nem is az, akinek eladja magát. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Pál apostol hitelességét kérdőjelezték meg. Amikor ez a dolog eljutott az apostolhoz, akkor írt a korintusi gyülekezetnek, és azokban a fejezetekben, amelyeket most olvastam, ezekben a versekben Pál apostol védekezik. Az fordult meg bennem, testvérek, hogy vajon ismerünk-e hasonló élethelyzetet, mint amibe az apostol került. Vajon tapasztaltunk-e olyat életünk folyamán, hogy megkérdőjelezték a mi hitelességünket. És hogy hadd szűkítsem most a dolgot, volt-e olyan tapasztalatunk, hogy megkérdőjelezték a mi Krisztus hitünk, a mi kereszténységünk hitelességét? Hát ki válaszoljon erre magában, de hogy segítsek a válaszadásban, hadd tegyek föl még egy kérdést. Tudják-e a környezetedben azt, hogy keresztény ember vagy? Mert nyilván, akiről nem tudják, az nem is érti, hogy hogy lehet valakinek a hitelességét megkérdőjelezni. Tudják? Tudják a családodban? Azok, akik messzebb élnek tőled, hogy te keresztény ember vagy? Tudják a munkahelyeden, hogy te keresztény ember vagy? Tudják a baráti körödben, ahol időnként együtt focizol, sportol, szabadidőt töltesz, együtt nyaralsz, tudják, hogy te keresztény ember vagy? Most nem csak úgy általánosságba kérdezem, hogy egy keresztény országban, mint állampolgár, te is keresztény vagy. Tudják-e rólad azt, hogy te ide szoktál jönni, hogy így Isten igéjének a hallgatására adod magadat, hogy ez az egész annyira szűk magánügyed, hogy valójában ezt senki nem tudja, még a baráti körödben sem. Hát, ha nem tudják rólunk, testvérek, akkor nyilván nem is fogják megkérdőjelezni a mi hitelességünket. Tegyük ma, ezen a mai vasárnapon ezt mérlegre. Egyáltalán úgy ismernek-e bennünket az emberek, mint Krisztus hívőket? Azért fontos dolog nekünk a hitelességről beszélnünk, mert a kereszténység története megtanít bennünket arra, hogy Krisztus ügyének ebben a világban a legtöbbet a hiteltelen emberek ártják. Nem feltétlen az ateisták a legnagyobb ellenségei Isten ügyének ebben a világban. Nem feltétlen a liberálisok a legnagyobb ellenségei Isten ügyének. Hanem a hiteltelen, magukat kereszténynek való, de hiteltelen emberek a legnagyobb ellenfelei Krisztus ügyének ebben a világban. Nem mellékes kérdés, hogy hitelesen képviseljük-e Jézus Krisztust, és hitelesen képviseljük-e az evangéliumot. És ha valaki azzal vádol meg bennünket, hogy hiteltelenek vagyunk, akkor nem elég erre legyinteni, és azt mondani, hogy te így gondolod, hanem tanuljuk meg Pál apostoltól azt, hogy legyünk készek megvédeni magunkat. Pál apostol azért volt kész megvédeni magát, mert ő tudta a hitelességét bizonyítani. És akkor fogjuk tudni mi is megvédeni magunkat a vádakkal szemben, ha hiteles emberek vagyunk valójában. Pál apostol ilyen ember volt. Ugyan elmondja ebben a néhány sorban, hogy most a maga belátása szerint esztelenséget fog elkövetni, de hát elég esztelenek a korintusiak is, akik között többször megfordult, és most bevették ezt a mesét, hogy Pál apostol hiteltelen. Hát azt mondja, ott voltam közöttetek, láttatok, hallottatok engem. Ha most ti ennek ellenére esztelenül elhittétek rólam azt, hogy én hiteltelen ember vagyok, akkor most a magam mértéke szerint én is esztelenül fogok nektek válaszolni, és az apostol egyfajta felsorolásba kezd, ami öndícséretnek hangozhat, ezért is nem akar az apostol ezekről igazából beszélni, nehogy az emberek félreértsék, de azt mondja, hogy ha ti esztelenek vagytok, akkor az esztelen logikátok szerint foglak most benneteket meggyőzni az én hitelességemről. És látjuk azt, ahogyan ő védekezik. A hűtlenség, vagy a hiteltelenség megkérdőjelezése, a hitelesség, bocsánat, áthúzzuk, és akkor újra kezdjük. A hitelesség megkérdőjelezésére az apostol úgy válaszol, hogy elmondja, hogy ő mennyire hűséges Jézus Krisztushoz. Krisztus hitünk valódiságának igazolása az a mi hűségünk, testvérek. Az, amennyire mi hűségesek vagyunk Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz. És ez az, amit mérlegelhetünk magunkban, hogy valójában a mi hűségünk Jézushoz meddig terjed el. A keresztjének hűsége megváltójukhoz egy nagyon nagy téma, most csak akkora szeletet szeretnék belőle idehozni a testvérek elé, amennyit Pál apostol elénk hoz ebben a vallomásában. Pál hűségének megvolt a maga alapja. És ez az alap nem más volt, mint Pál ismerete Jézusról, és az ismeretből fakadó szeretet. Akkor tudunk hűségesek lenni Jézushoz, hogyha megismerjük őt, mert ez az ismeret szeretetet fog gerjeszteni a mi szívünkbe Jézus iránt. Olyan szeretetet, amely nélkül nincsen hűség. Nincsen Jézus Krisztushoz való hűség ezen a világon. Pál apostol nem ismerte Jézus Krisztust, hallott róla, de tagadta Jézus Krisztus istenségét, mindaddig, amíg a damaszkuszi országúton Jézus meg nem szólította őt a mennyből. Az apostolnak odáig nem sok baja volt Jézusra, hogy eljött, tanított. De onnantól kezdve, hogy azt hallotta Jézusról, hogy ő feltámadt, hogy föl van, fönn van a mennyben, az Atya jobbján, magyarán, hogy azt hallotta Jézusról, hogy ő Isten, na ott az apostolnak megsokasodtak a bajai Jézussal. Ő zsidó rabbi volt. Azokkal értett egyet, akik azt mondták Jézusnak, meg kell halnia, mert Istenné tette magát. És ez a legnagyobb bűn volt a zsidók körében. Aztán ott Damaszkuszba indulván az apostol, hogy begyűjtse azokat, akik hiszik ennek a Jézusnak az istenségét, találkozott Jézussal, mert Jézus eljött hozzá. Nem akárhonnan, a mennyből szólította őt meg Jézus. És amikor ez a találkozás végbe ment, akkor tulajdonképpen az történt, hogy Saulus, így hívták korábban az apostolt, megismerte az igazságot. És megértette, hogy az az igazság, amit a keresztjének mondanak. Azok a keresztjének, akiket ő üldöz. Hogy ezek nem hazudnak. Hát a názáreti Jézus tényleg él, és tényleg ott van a mennyben. Onnan szólt hozzám. Az apostol megismerte Jézust, és benne megismerte az igazságot. És azt gondolom, hogy ott Damaszkuszban, miközben átmeneti vakságban ücsörgött, sok minden átértékelődött az apostolban Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Megértette azt, hogy mi mindent megtett ez a Jézus, ő érette. Ő érette, aki üldözi Jézust és üldözi a híveit. Megértette azt, hogy ez a Jézus utánam jött. Megállított engem. És az én tévedéseimből kivezetett engem. Mert egy óriási tévedésbe voltam. Azt hittem, hogy ő halott. Miközben ő él. Aztán megértette az apostol abban a csendben azt, hogy ez a Jézus megbocsájt nekem. Én üldöztem az ő híveit. Egyet értettem a keresztjének kivégzésével, de megérti az apostol, hogy ennél Jézusnál van bocsánat, még számomra is. Aztán még inkább csodálkozik az apostol, amikor azt látja, hogy ez a Jézus szolgálatba állítja őt. És azt mondja, hogy noha az enyémet üldözted, most az enyém között különös szolgálatot bízok rád. Testvérek, az apostol megismeri Jézus Krisztust, és megdöbben azon, hogy ez a Jézus mennyire szeret engem. Nem hagy a tévedésembe, megbocsátja azt, amit ellene tettem, és még azt is megismeri és fölismeri az apostol, hogy használni akar engem. Nem dob félre, nem mondja azt, hogy mars a sor végére, hanem azt mondja, hogy különös szolgálatot bízok rád. Aztán hoz egy döntést az apostol, ez a döntés pedig arról szól, hogy én szeretem ezt a Jézust. Aki ilyen nagyvonalú volt velem szembe, aki ilyen kegyelemmel hajolt hozzám, aki nem hagyta, hogy úgy menjen végig az életem, hogy én egy tévedés mentén ölöm a keresztjéneket. Ez a Jézus, aki kiragadott engem ebből az óriási tévedésből, ez a Jézus az, akit én szeretni akarok. Azért, mert valami olyasmit tett velem, amit senki emberfia meg nem tudott volna velem tenni. Hát hallotta ő, mondták a keresztjének, hogy Jézus él, de az nem volt az apostolnak elég. Jézus lehajol hozzá, és azt mondja neki, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Én beszélek hozzád. Nem véletlen, hogy az apostol úgy dönt, hogy ezt a Jézust akarom szeretni. Ezt a Jézust akarom szolgálni. Az ő hűségének az alapja az ismeret, a felismerés, testvérek, és a felismerésből fakadó szeretet. Az igazságnak a felismerése, és az igazság felismeréséért adott viszont szeretet. Ha a hűségről beszélünk, akkor azt kell megértsük ebből, testvéreim, hogy nincs addig Krisztushoz való hűségünk, és nem is fogják azt firtatni, ami hitelességünkkel egyetemben, amíg nem tudjuk, hogy ki ő. Amíg nem ismertük meg őt. Amíg személyesen nem találkoztunk vele, addig a szívünkbe nem fog megszületni az a viszont szeretet sem, ami egy keresztjént keresztjénné tesz. Volt neked Jézus Krisztussal találkozásod? Olyan sokszor keres bennünket Jézus az ő igéjén keresztül, sokszor énekszövegeken keresztül, amik megérintik a mi szíveinket. Keres az Isten, Keres Jézus Krisztus. Azt mondja neked, hogy én vagyok, létezem. Megállít-e ez bennünket, és elgondolkoztat-e bennünket? Hogy Jézus, te jársz utána, a bűnös után, aki abban lelem az örömömet, hogy fürdök a bűnben, aki nem keresem a te igazságaidat, akit nem érdekel a te világod, akit nem érdekel a te véleményed. Te a mindenható Isten, onnan a mennyből lehajolsz, és utánam nyúlsz. Rá döbbentünk már erre, testvérek, hogy milyen nagy dolog az, amit Isten értünk tesz. Nem az a nagy dolog, hogy mi ide eljövünk, az a nagy dolog, amit Isten tesz értünk. Onnan a mennyből lehajol idáig. Gondoskodik az ígéről, hogy te értsed és halljad az ő szavát, hogy te meghalljad az igazságot. Azt az igazságot, ami nem a te igazságod, nem a magyar igazság, hanem ami az Isten igazsága. Tudjátok, hogy milyen nagy dolog az, hogyha valaki az igét hallva megismereti a valóságot, az igazságot? De sok ember él ebben a világban úgy, hogy soha nem nyitja ki a Szentírás, soha nem megy el templomba, és ez az a legnagyobb baj, hogy nem szembesül az ilyen ember sohasem az igazsággal. Talán te is végigjártad az életednek már nagy részét úgy, hogy nem szembesültél az igazsággal. Nem szembesülti az igazsága, mert az igazságot nem az újságok írják meg. Az igazságot nem tudósok tárják föl előtted, hanem az igazságot, a valóságot Isten az ő igéjében jelenti ki nekünk. És amikor az igét hirdetjük, akkor az igazságról beszélünk. Nincs hála a szívünkbe azért, hogy Isten beavat bennünket az igazságba. Milyen nagy tragédia, amikor valaki végigéli az életét egy vélt igazság mellett. Aztán majd a halálában ki fog derülni, hogy sajnos nem jó igazság mellett kötelezte el magát. Hát mégsem úgy van, hogy nincs a halál után élet. Milyen szomorú annak a sorsa, aki úgy gondolja, hogy az az igazság, hogy nincs Isten. Aztán a halála után találkozni fog az Istennel. Testvérek, Isten az igazságot jelenti ki nekünk, az igazságot fedi föl előttünk, és ezért lehetetlen, hogy ne ébredjen hála a szívünkbe. Hogy a mi félregombolt, elrontott életünk után jön az Úr, megállít bennünket, talán ez a mai napon is, és azt mondja, hogy vizsgáld már meg, hogy mire építetted föl az életedet, milyen igazságokat követsz te az életedben. Pál megértette Jézus Krisztus hangját, megértette azt, hogy ez az igazság, nem vitatkozott ezzel többé, és hálából azért, amit Jézus Krisztus vele tett, szeretet ébredt a szívébe Jézus Krisztus iránt. Szeretet. Hát azok tudják ma is Jézus Krisztust szeretni, testvérek, akik értékelik Jézusnak, Istennek ezt a hatalmas cselekedetét, amit megtett és megtesz, értünk. Arról szeretnék másodszor beszélni a testvéreknek, hogy milyen Pál apostol hűségének a mértéke. Látjuk a hűségének az alapjait, az ismeretet és az abból fakadó szeretetet. Szóljunk most arról, hogy milyennek a hűségnek a mértéke. Úgy mondhatnám a testvéreknek legegyszerűbben, hogy abból, amit Pál apostol leír, kiderül az, hogy Pál életvitelszerűen hűséges Jézus Krisztushoz. A hűségnek sokféle mértéke van, a keresztjének között is sokféle mértéke van a mi hűségünknek. Talán a legnagyobb csoportba azok tartoznak, akik azt mondják, hogy a keresztjén elvekkel, az Isten által kinyilatkoztatott igazsága egyet tudok érteni, és itt meg is áll a hűségük. Azt gondolom, hogy a mi országunkban, legalábbis a fölmérések szerint a legtöbb magát kereszténynek valló ember ilyen. A népszámláláson azért mindenki oda szokta tenni az X-et, meg a bevallásába, hogy melyik felekezethez tartozik. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk ateisták, a keresztény elvekkel valamilyen módon egyet értünk. De itt a legtöbb kereszténynek, vagy névleges kereszténynek a hűsége, a hűségének mértéke be is telik, és nincs tovább. Jó az a 10 parancsolat. Jó a Biblia tanítása a szeretetről. Egyet értünk azzal, amit Jézus itt-ott, amott vigasztalásul elmondott. Nagyon sok kereszténynek idáig ér a hűsége, és ezzel vége is. Pál apostol hűségének a mértéke azonban életvitelszerű. Magyarán nem csak elvi egyetértés ez Jézussal, hanem az élet gyakorlatban, az élet vitelben megjelenő, mindennapos, minden órás esemény a hűség az ő életében. Nagy baj, hogyha valaki elvtelen, ha nincsenek elvei, de hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy még nagyobb a baj, ha valaki keresztjén elveket vall, de az életét, az életvitelét, az élet gyakorlatát ehhez nem rendeli hozzá. Mert ezzel többet árt Isten ügyének, Krisztus ügyének, mint azok, akik a saját elveiket követve esetleg azt mondják, szerintünk nincs Isten. Hova tartozunk, melyik csoportba tartozunk, testvérek? Azok közé tartozunk, akik azt mondják, hogy na jó a Bibliának a tanítása, elfogadható ez, meg egy szép világot rajzol elénk, aztán itt véget is ér, ami Istenhez, Jézushoz való hűségünk. Vagy olyanok közé tartozunk, és igyekszünk tartozni, akik azt mondják, hogy ennél többet szeretnénk, ami szeretetünk, ami hálánk Jézus felé, több, mint egyetértés ővele. Mi az egész életünket oda szeretnénk szánni hűségesen ennek a Jézus Krisztusnak. Bátorítalak benneteket, hogy a hiteles kereszténység csak akkor fog megjelenni Magyarországon is, csak akkor lesz jelen ebben a világban, hogyha ti meg én újra meg újra meghozzuk azt a döntést, hogy életvitelszerűen hűségesek akarunk maradni Jézus Krisztushoz, ahhoz az igazsághoz, amit ő kijelentett és amit elpostázott hozzánk. Ha nem születik meg ez a döntés a mi szívünkbe, akkor csak névleges keresztjének vagyunk, és nem hogy javítanánk Krisztus ügyén, hanem valójában csak rontunk ezen. Pál apostol hűségének a próbáiról szeretnék még röviden szólni közöttetek, mert az apostol nem csak életvitelszerű mértékkel, hűséges hálából Jézus Krisztushoz, és ezzel igazolja az ő hitelességét, hanem arról is beszámol a korintusi gyülekezetnek, hogy az ő hűsége sokszor, sok mindenben megpróbáltatott, és hogy ő ezekben a próbákban mindig meg tudott állni. Azt mondja az egyik nagy csoportja annak a felsorolásnak, amit tesz, hogy megpróbáltatott az ő hűsége Jézus Krisztushoz testi szenvedésekben. Testi szenvedésekben. Azt mondja, hogy veréseket kapott. Fájdalmak érték őt. Böjtölt Jézus Krisztus ügyéért. Hidegben, mezítelenségben volt Jézus ügyéért. Azt jelenti összefoglalva, hogy testileg szenvedett Jézus ügyéért. És az, hogy mindezekben hűségesen megállt. Aztán beszél arról, hogy ezeknél a szenvedéseknél még nagyobb szenvedésekben is meg kellett állnia, hiszen az élete is veszélyben forgott Jézus Krisztusért. Azt mondja, hogy többször szenvedett hajótörést. Úton állók leselkedtek rá, sokféle halálos veszedelem leselkedett rá. De ő ezekben az életveszélyes dolgokban is hűséges maradt Jézus Krisztushoz. És aztán beszél harmadszor az ő áldozatvállalásairól. Azt mondja, hogy naponként zaklatják őt. Ez azt jelenti, hogy naponta jöttek oda emberek Pál apostolhoz, hogy Jézus Krisztus titkáról, az Isten titkáról, az igazságról faggassák. Mit gondolsz te erről, Pál? Hogy tanítasz te erről vagy arról a kérdésről? Mit tanácsolsz? És azt mondja, ezek mellett ott vannak még a gyülekezeteknek a gondjai. Azoknak a közösségeknek a gondjai, hogy megfordultam, ahonnan jönnek a küldöttségek hozzám tanácsot kérni, akiket a szívemen hordozok, akikért imádkozom. Mindezekben megpróbáltatik az én Jézushoz való hűségem. Összefoglalva úgy lehetne mondani, testvérek, hogy Pál arról beszél, hogy abban próbáltatik meg a hűségem, hogy meg tudom-e tagadni magamat. Meg tudom-e tagadni magamat, a magam elképzeléseit, a magam akaratát, a magam vágyait. Meg tudom-e tagadni Jézus Krisztusért. És azt mondja az apostol, esztelenül dicsekszem most nektek korintusiak, de nézzétek végig az életemet, és azt fogjátok látni, hogy mindent vállaltam Jézus Krisztusért. Mindent vállaltam érte, mindezeken átmentem. És ti azt hiszitek, hogy én hiteltelen ember vagyok. Ti mégis úgy gondoljátok, hogy az, amit én hirdetek nektek, hiteltelen. Azt mondja végül az apostol, tudjátok meg, ezért a Krisztusért örömöm telik mindezekben. Azt mondja végül is, mindegy, hogy mit gondoltok. Szeretném, ha nem tartanátok engem hiteltelen embernek, de azzal zárom be a gondolataimat, hogy tudjátok meg, hogy ezért a Krisztusért, ebben a sok fájdalomban is örömöm telik. Bántalmazásban, nyomorúságban, üldöztetésben, szorongattatásban, mindezekben örülök, hogy az övé vagyok. Testvérek, a mi hűségünk megpróbáltatik ma is, minden kereszténynek a hűsége abban, hogy mennyire tudjuk magunkat megtagadni Jézus Krisztusért. Pál nem valami mazohista ember volt, ő nagyon tudatosan vállalta minden eseményét az életének Krisztusért. Nem szeretett szenvedni. Nem azt tűnik ki ezekből a sorokból, hogy ő ezt nagyon csípte, hogy ő Krisztusért szenvedhet. Ez megtörtént vele. Nem szívesen emlékezik rá, azt mondja, esztelenül dicsekszem előttetek, de Krisztusért mindezt vállalta, megtagadta önmagát. Vállalta a testi szenvedést, vállalta a halálos veszedelmet, és fölvállalta másoknak a terheit Jézus Krisztusért. Testvérek, meddig terjed el a mi hűségünk? Egy nagyon kényelmes világban élünk, ahol az ember menekül minden testi szenvedéstől. Attól meg végképp menekülünk, hogy az elveink miatt érjen bennünket testi szenvedés. Pál apostol vállalta és példát adott nekünk ebben. Ma nincsenek verések és fájdalmak, de még a közelébe sem jutunk, mert mi sokkal hamarabb válunk péterekké, akik megtagadják a megváltójukat. Akik megtagadják Jézus Krisztusukat, tanuljunk Pál apostoltól. És ha kell, legyünk készek az önmegtagadásra, akár a testi szenvedések próbájában is. Az életünk nagyon drága. Szoktuk mondani, az én életem. Ne avatkozzon bele senki más, ne diktáljon senki más, ez az én életem. Pál apostol vallomásából kitűnik, hogy az ő élete Jézusé. Azt mondja, hogy ez a Jézus halálos veszedelmeken keresztül vezeti az én életemet, akkor ez ellen sem lázadok, hanem ezekben is hűséges maradok ő hozzá. Tudjátok, nagyon megszégyenítő újra és újra, ami kényelmes Európánkban arról hallani, hogy vannak még olyan emberek, akik vállalják ezt az áldozatot is Krisztusért. Krisztusért. Mi csak pötyögünk a számítógépeinken, ülünk a meleg szobába, nagyon kényelmes keresztjének vagyunk, és pár ezer kilométerrel keletre ölik azokat, akik azt mondják, hogy ők Jézushoz tartoznak. És mi annyira kényelmesek vagyunk, hogy erről nem is beszélünk. Hogy ez nem is téma közöttünk. Jaj, nem állunk mi oda melléjük, mert hát a végén még bennünket baj ér. Jaj, nem emeljük mi föl a szavunkat, ő érettük, mert a végén még bajunk esik. Hát ilyenek vagyunk. Pál apostol nem ilyen volt, Krisztus ügyéért ment. Hajózott. Igen, abban benne volt az is, hogy hajótörés szenvedett. Úton volt, benne volt az, hogy lesben állnak és ki akarják őt fosztani, meg akarják ölni. El akarják tőle venni azokat az adományokat, amelyeket közvetített egyik helyről a másikra. De vállalta az apostol. Nem riadt meg. Hűséggel megállt mindezekben. Nem mondta azt, hogy Uram, ez már sok. És én innentől kezdve visszavonulok. Mert azért az életem az én életem. Az ő élete Krisztusé volt. Miért? Mert megismerte az igazságot, viszont szerette Jézust, és a hűségével bizonyította, hogy ez nem valami tündérmese, hanem ez az igazság. Hitelesítette mindazt, amit Isten veletett Jézus Krisztus által. És ha kellett, akkor megtagadta önmagát. Na hányszor szoktuk a gyerekeinknek mondani, hogy most már marzs a szobádba. Nincs több kérdés, nem érek rá, most már ne zaklassa engem. Nekem is kell egy kis nyugalom. Hát Pál apostol nem mondta ezt. Azt mondja, hogy virasztott, ha kellett, virasztott, fönn volt. Hallgatta azokat, akik jöttek és Krisztust szomjazták, sírdette nekik az igét, megtagadta magát, fölvette a gyülekezetek gondjait. Nem mondta azt, hogy elég nekem az én saját bajom, aztán menjen mindenki a dolgára, legyen ügyes meg okos a maga helyén, hanem fölvette ezeknek az embereknek az ügyét. Tanuljunk tőle, mert amikor megvádolják azzal, hogy ő hiteltelen ember, hogy ő nem is valódi apostol, akkor pontosan azzal védekezik, hogy felsorolja az ő hűségének sok kézzel fogható jelét. És mit mond? Krisztusért örömöm telik ebben. Nem azzal fejezi be, hogy sírjatok már egy kicsit, hogy nekem milyen nehéz, hanem azt mondja, hogy Krisztusért mindezekben örömöm telik. Testvérek, azt mondja Jézus János evangéliumának 8. fejezetében, a 32. versben, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És milyen csodálatos Pál apostol életében látni, aki megismerte az igazságot, és minden olyan köteléktől szabad lett, ami egyébként bennünket itt a földön gúzsba köt. A félelmektől, az embereknek való megfelelésből, önmaga vágyaitól, álmaitól, mindentől szabad lett. Hirdetjük nektek az igazságot, szívünk vágya és imádságunk az, hogy megismerve az igazságot, egyre többen és egyre nagyobb lendülettel szabaduljunk föl. Szabaduljunk föl. Mert ezek a hiteles keresztények ma is ebben a világban. Már hallottál az igazságról. Ne nyugodj addig, amíg föl nem teszed magadnak azt a kérdést, hogy hiszem-e ezt az igazságot. Ha hiszed, akkor föl fog téged is szabadítani. És akkor hiteles keresztényként odaállhatsz abba a sorba, amely világ kezdetétől annak végéig itt van, jelen van ebben a világban a hívő embereknek a sora, amelybe ott áll Ábrahám, Izsák, Jákob, amelybe ott áll Keresztelő János, ott áll Pál apostol, Péter, a többi apostolok, ott állnak a reformátor őseink, te is beléphetsz ebbe a sorba. Higgyen az igazságot, és majd meg fogod tapasztalni, hogy ez szabaddá tesz téged is és engem is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 627. dicséretünket keressük ki újra a barna énekeskönyvünkből, és ennek a második versét énekeljük most, a 627. dicséretnek, tehát a második versét, igéddel hívtál.
És hű urunk, bármerre küld. lesz bátran indulunk. Buzdítsd szívvel, szolgáljunk neked. Áraszd ki ránk is áldott lelkedet. Buzdítsd szívvel, szolgáljunk neked. Áraszd ki ránk is áldott lelkedet.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért a nagy kegyelemért és szeretetért, amellyel hűséges vagy a tieidhez, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy magasabb és nagyobb ez a szeretet és hűség, mint amilyen magasan az ég van felettünk. Köszönjük, hogy ezért jössz utánunk, ezért keresel bennünket, ezért hívogatsz magadhoz. Hadd köszönjük meg, hogy kitartottál és kitartasz, hogy újból és újból megszólítasz, hívogatsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy meg akarsz menteni bennünket tévedéseinkből. Meg akarsz menteni bennünket egy olyan élettől, amelynek a vége a veszedelembe torkolik bele. Dicsőítünk téged azért, hogy nem kevesebben, mint az igazsággal keresel bennünket, amely által megszabadulhat a mi életünk sokféle földi kötelékből, kötelezettségből, és amely szabaddá tesz bennünket arra, hogy neked éljünk. Tégy bennünket, Urunk, hívő, engedelmes lelkekké, akik életvitel szerűen gyakorolják magukat a hozzád való hűségben. Segíts, hogy megismerjük a te nagy jóságodat, és hogy mindez viszont szeretetet ébreszen a mi szívünkben. Kérünk téged, taníts megállni, amikor megpróbáltatik a mi hűségünk, te reád nézve. Emlékeztes bennünket ne csak az apostolra, hanem arra a hűségre, amit te gyakoroltál hozzánk Jézus Krisztusban, a te fiadban. Köszönjük, hogy ez a hűség hordoz bennünket, ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Köszönjük a te hűségednek azt a jelét, hogy gazdagítasz bennünket, hogy újra és újra föltárod előttünk a te világodnak titkait. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Kérünk is, hogy cselekedd ezt meg velünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk hálátlanok veled szemben. Áldj meg bennünket, hogy fiatalságunkban, életerőnkben, meg öregségünkben is mindig azok közé tartozhassunk, akik minden áron hűségesek akarnak maradni te hozzád. Köszönjük te neked mindazokat, akik ma itt vannak közöttünk. Áld meg őket is, a mi gyermekeinket, fiataljainkat. Áld meg azokat, akik az ő nevelésükkel, tanításukkal foglalkoznak. Áld meg egyházi intézményeinket. A Szentendrei Református Gimnáziumért is így kérünk, az ott tanulókért és az ott nevelőkért egyaránt. Hadd legyünk mi mindenben hűségesek te hozzád, és mindazokkal a jókkal, amiket nekünk adtál, hadd éljünk a te dicsőségedre, hogy hiteles képviselői legyünk a te ügyednek ebben a világban. Urunk, légy és maradj velünk, s hallgasd meg a mi imádságunkat, amellyel megszólítunk, kérünk és dicsőítünk téged. Amen.